Bejelentette lemondását a szlovák miniszterelnök Robert Fico, hogy így próbálja enyhíteni a Ján Kuciak újságíró és menyasszonya meggyilkolása nyomán kialakult politikai válságot. Fico feltétele az, hogy a jelenlegi hárompárti koalíció folytassa a kormányzást. A szlovákiai helyzetről beszélgetünk Zsoldos Ákos politológussal. Jó napot kívánok, és a Bukaresti Rádió hallgatóinak a nevében is köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mennyire volt benne a levegőben a kormányfő lemondása?
Azért érezhető ki, hogy benne volt a levegőben, hiszen már korábban, mielőtt az egész válság Kuciak gyilkosságával kirobbant, már előtte is számtalan alkalom volt arra, hogy a szlovák kormányfő mint átbegette annak a lehetőségét, hogy ott hagyja a kormányfő posztot. A legelőször 2014-ben kapott egy nagy reflektorfényt, illetve akkor megdöbbenést is váltott készen a kevésbé fontos, viszont annál inkább reprezentatív kormányfő államfői pozícióba kívánt bejönni a kormányfői pozícióból, viszont az akkori választáson egy Andrej Kiska jelenlegi köztársasági elnök a második fordulóban vereséget mért Ficóra, tehát Fico számára egy nagyon súlyos kudarc volt, és egyébként azt már a domináns szlovák kormány, tehát a baloldali szociáldemokrat, magát szociáldemokratának való kormánypárt mérepülése, akkor kezdődött 2014-ben, és utána is számtalan szó lehetett hallani egyéb plegykákat, hogy Fico különböző kevésbé súlyos, viszont társadalmilag nagyobb megbecsülésnek követő pozícióba kívánja átmenteni magát. Legutóbb ez a pár hónappal ezelőtti alkotmánybíróság jelenlegi pozíció volt, amit hallani lehetett. Tehát egészen abszurdnak, hogy egy pártpolitikus, egy frontvonalbeli pártpolitikus az alkotmánybíróságba jött be, és egészen annak az elnöki tisztségéig viszi. Utána pedig jött ugye a Kuciak gyilkosság, amikor gyakorlatilag elfogyott Fico körül a levegő, hiszen a koalíciós partner a Híd, ugye a Szlovák-Magyar Vegyes Párt Bugár Béla vezetésével gyakorlatilag bejelentette, hogy a előrehozott választások által a kormánykoalíciónak gyakorlatilag hónapokon belül vége van, hogy addig nem kívánta visszavonni minisztereit a kormányból a Híd, viszont ezzel gyakorlatilag nem maradt más választása Ficónak, mint hogy egyébként a pártját hatalmon tartja, gyakorlatilag csak az volt az a lehetőség, hogy ő személyesen lép vissza. Én egyébként azt sejtem a dolog mögött, hogy feltételezhetően egy olyan konstrukció fog kialakulni, mint ami például Romániában is van, hogy a valós hatalommal bíró vezető, az a pártközpontból továbbra is irányítja a kormányt, a miniszterelnöki pozíció pedig egy kevésbé meghatározó politikus tűzletnek, vagy például Lengyelországot is hozhattam volna példának.
Egy rövid zárójel azt mondta egy adott pillanatban, hogy magát szociáldemokratának valló Smer. Miért?
De nagyon nehéz manapság már a pártokat bekategorizálni, gyakorlatilag egy egészen másfajta törésvonal alakult ki, mint ami a 20. században, 20. század második felében a keresztény demokrata és szociáldemokrata pártok között felelhető volt. Most már inkább hagyományos és kevésbé hagyományos pártokról beszélhetünk, vagy nevezhetnénk őket akár radikálisabbnak, vagy a rendszert inkább elfogadónak, vagy mainstreamnek, és ez már akár baloldal és jobboldal közötti együttműködésre is okot adhat az unió szélsőségekkel szemben, ugye ez történt Németországban is, és Szlovákiában is egyébként erre hivatkozva lépett be az egyébként jobboldali, liberális jobboldali Híd a baloldali Smer kormánykoalíciójában. Smernél nem egyértelműek a jelek, voltak próbálkozások arra vonatkozóan, hogy felépítsék ezt a markánsan baloldali imidzst, hát kevésbé volt ez sikeres, mert leginkább populizmusáról, illetve hajlékonyságáról ismerték, tehát gyakorlatilag a politikai eseményekből minden politikai eseményt úgy kívánt felhasználni, hogy abból számára rövid távú politikai előnyök származzanak, és nem azt vette figyelembe, hogy mi a dolgoknak a valódi ideológia alapja. Hát természetesen beszélhetett Fico adócsökkentésekről, vagy adott esetben nyugdíjemelésekről, ezek sok tekintetben értelmezhető baloldali gazdaságpolitikának, vagy baloldali ideológiai háttér fejtethet a háttérben. Ugyanakkor Ficónak volt egy korábban, inkább a kezdetekben egy markáns jobboldali, olyan értelemben jobboldali profilja is, hogy erősen nemzeti volt, és ezt tette az együttműködés lehetővé, hogy ez akkor még meglehetősen radikális szlovák nemzeti párttal, a Szlotaféle nemzeti párttal, és hozzájuk fűződik például a kisebbségi jogoknak ugye csorbítása is, ami hát egy sokkal kevésbé baloldali érték, azt lehet mondani. Bizonyos tekintetben párhuzamot lehet vonni a térségbeli populista pártokkal, de természetesen azért vannak különbségek is.
Térjünk akkor vissza ahhoz, ami kiváltotta ezt a válságot. Nem tudom, Szlovákia stabil országnak tűnt kívülről, tehát ott nőtt a gazdaság, nem voltak nagyon-nagyon jelentős politikai botrányok. Számomra legalábbis derültékből villámcsapásként érkezett a hír, hogy meggyilkolták ezt az oknyomozó újságírót. Ráadásul olyan körülmények között, hogy két magasrangú szlovák hivatalosság különböző szálakon a mafiához kötődik, tehát ő ezen dolgozott. Tehát ismétlem, ez a kép távolról. Milyen közelről?
Ugye azt mindenképp le kell szögezni, hogy nem derült, hogy valóban ki kiálltak újságírkosság hátterében. Az oknyomozó újságírónak a legutóbb feltárt cikke, amit ő sem tudott fejezni sajnos, de így is nagy nyilvánosságot kapott, és egyébként ez robbantotta ki ezt az egész válságot. Az az volt, hogy az olasz, dél-olasz kalabriai maffia hát behálózta a miniszterelnök közvetlen környezetét, az asszisztensével és a Nemzetbiztonsági Tanács titkárával, gyakorlatilag ennek a kalabriai maffiának az egyik kelet-szlovákiai szállam üzleti kapcsolatokban lehet, és az volt az, ami végül is kirobbantotta ezt az egészet, és itt állt be a társadalomban a pohár. Igen, nagyon csodálkozok azon, hogy azt tetszett mondani ez előbb, hogy nem voltak korábban botrányok, rengeteg botrány volt Szlovákiában, nagyon sok, és úgy nézett ki a dolog, hogy Szlovákia egy következmények nélküli országra, hiszen gyakorlatilag bármit meg lehetett tenni, politikusokat olyan ügyekben értek tetten, ami egész egyszerűen tagadhatatlan volt. Előfordult az is, hogy egy adott politikus, Szkalinyákról van szó, a belügyminiszterről, egyrészt korrupciós botrányon kapták, másrészt hazugságon is, mert először eltagadta, utána pedig, amikor feltörték a bankszámláját, akkor már kénytelen volt beismerni, viszont akkor is közösített, és ennek az volt a következménye, hogy maradt a pozíciójában, tehát gyakorlatilag semmi. És ezek az ügyek, ezek azt már kormányzásától kezdve gyakorlatilag húzódtak, viszont az utóbbi időben egyre inkább halmozódtak, és emiatt fejek is hullottak már a Smerben, és már a legutóbbi kormányalakítás óta, tehát 2016 óta is voltak súlyos botrányok. Ugye két miniszternek is távoznia kellett emiatt, legutóbb most már Kalinyáknak is, tehát végül is őt is utolérte a végzete, azt lehet mondani. Nagyon nagy túlélőnek tekintető, hiszen ő volt az, aki a legtöbb korrupciós botrányt ütődik. Azért volt kiemelten fontos Kalinyák szerepe a kormányon belül. Ugye egyrészt az már alelnöke volt, második ember előtt emlegették, mint Fico lehetséges majdani utóda. Ő került szóba a következő miniszterelnökként, akkor is, amikor Fico köztársasági elnök kívánt lenni, illetve a belügyminiszterként ő irányítja a rendőrséget. Ezeknek a korrupciós ügyeknek a feltárásában, illetve az elsimításában, úgymond kiemelt szerepe volt. Tehát az utolsó pillanatig, ameddig lehetett, és még picivel tovább is, Fico ragaszkodott Kalinyák kormányban maradásához. Végül azonban egyrészt a népharag, másrészt pedig a koalíciós partner kívánsága, úgymond ez már nem tette lehetővé azt, hogy Kalinyák maradjon a kormányban. Az, hogy kívülről az látszik, hogy Szlovákia stabil ország, egyrészt ugye a gazdasági adatok is elengedhetnek következtetni. Leginkább a politikai háttere ennek az, hogy mint ahogy mondtam is, hogy ez már kevésbé ideológikus párt. Ficónak nem voltak olyan szintű messianisztikus küldetés tudatai, hogy gyakorlatilag teljes mértékben rá akart repülni az állam minden szférájára, és ezért gyakorlatilag sok tekintetben szabad fejlődést hagyott az országnak. A médiát nem uralta le teljesen, persze kiépítette a saját médiabirodalmát, de messze nem olyan szinten, mint mondjuk a többi környező országban, erről beszélhetünk, úgyhogy valószínűleg ez engedteti meg azt következtetni a külföld számára, hogy Fico és azt mert valójában nem egy autoritár populista rendszert üzemeltetett, mint ami egyébként a valóságban volt, hanem ez egy konszenzuson stabil politikai rendszer, és egyébként az is elenged következtetni, hogy hagyományos mainstream pártok is beálltak Fico mellé, én gondolok itt elsősorban a Hídra, vagy a kormányalakítás után szinte azonnal megszűnt Háló nevű pártra, mindez azt a képet sugallta külföldre, hogy Fico abszolút elfogadható. Ráadásul az is egy nagyon fontos szempont, hogy Fico, hogyha az érdeke úgy kívánja, akkor gyakorlatilag egy eurokonform politikusra tekinthető. A legutóbbi nagy ideológiai szlogén az volt, hogy Szlovákia számára létkérdés, hogy ne maradjunk ki az európai integráció felgyorsulásából és az EU belső magjába akar kerülni. De ez kívülről azt a képet sugallhatja, hogy valóban elkötelezett az euró integráció iránt és az európai értékek iránt, a belpolitika pedig egészen más mutat.
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lepte meg a szlovák közvéleményt az, ami történt, tehát az újságíró meggyilkolása, illetve ez a háló, amire fény derült.
Hát nézd, az újságíró meggyilkolás az mindenkit sokkolt. Tehát Szlovákiában azért volt egy meccsiár korszak a 90-es években, ott történtek emberrablások, történt egyéb eset, de arra már senki nem mert gondolni sem, hogy ez valamikor visszatér valamilyen formában. Ugye ismétlen nagyon fontos azt leszögezni, nem tudjuk még, hogy mi volt a gyilkosság pontos indítéka, tehát ezt mindenkit el kell mondani. Az viszont az kevésbé volt meglepő, hogy korrupciós összefonódások vannak. Tehát gyakorlatilag ezt azt kell mondanom sajnos, hogy szinte mindenki tudta, hogy ez már valamilyen szinten be van hálózva, viszont egzakt bizonyítékok erre nem voltak, és ezért a társadalom is gyakorlatilag tűrt, mert nem volt más választása. Most viszont, hogy fényderültek ezekre a dolgokra, 50-60 ezres tömeg vett részt a tüntetéseken Pozsonyban, és az volt az esemény, ami kiváltotta ezt az egészet. Én azt feltételezem, amikor, hogy a gyilkosság maga, mint az aktus, az megmutatta, hogy ezeknek a dolgoknak mekkora súlya van, és az volt az, ami elindította azt a folyamatot, ami végül az egyébként bebetonozódottnak látszó, ezt melyes rezsimet is végül úgy látszik, hogy el tudja söpörni, vagy legalábbis, hogyha a jelenlegi kormány marad, akkor meg tudja ingatni. A jelenlegi állás szerint úgy néz ki, hogy a kormány változott összetételben ugyan, de maradni fog a helyén.
Igen, és én látok egy bizonyos fokozatosságot, tehát ugye volt az, hogy Robert Kalinyák belügyminiszter lemondott hétfőn, akkor még szó sem volt arról, hogy Robert Fico is hajlandó volna lemondani, most már ő is lemond, azzal a feltétellel, vagy abban a reményben, hogy ugye marad a pártja legalább hatalman, de megoldódik-e ezáltal, vagy ez már elég lesz-e a politikai válságnak a megoldásához?
A válság politikai részének megoldása az úgy gondolom, hogy elég lesz. Tehát a jelenlegi kormánykoalíciónak megvan a biztos többsége a parlamenten belül, és azért robbant ki a kormányválság gyakorlatilag. Tehát most nem a társadalmi legitimációs válságról beszélek, mert az még fel fog állni a további jobban, és ez nem ilyen egyszerű. És úgy gondolom, hogy ez még a következő választásokon is egy meghatározó téma lesz. A kormányválságnak az oka az abban lehet, hogy a Híd, ugye, mint mondtam, neki kicsit kilógott ebből a koalícióból a kezdetektől fogva, ő feltételül szabta Kalinyák lemondását. Ugye kezdetben Kalinyáknak sem, persze vágában sem volt lemondani, én úgy gondolom, hogy még a végén sem. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy szmeresmi más volt. Ugye már a korábbi botrányai kapcsán is kialakult egyféle ellentét köztelső többi alelnök között. Sok esetben már korábban is elengedték volna. Fitor adott hozzá korábban általában a bírtató okok miatt, tehát nagyon fontos ember volt Kalinyák. Egészen egyszerűen nem maradt más választása, mint hogy Kalinyák lemondjon. Viszont azt nagyon későn tette, mégis eddigre a Híd látva a társadalmi és az értelmiség felérkező nyomást, és egyébként a pártagságon belüli törésvonalat is úgy határozott, hogy ez már nem elég, és inkább egy előrehozott választások kiírásáról kezdenek el tárgyalni. Tehát a Hídnak már gyakorlatilag a Kalinyák követelése nem lett elég. Tehát félreértés ne esik, azt mert itt nem látta meg a társadalmi nyomást, hanem egész egyszerűen a politikai nyomás miatt nem maradt más választása, mint hogy Kalinyákot lemondassa, utána pedig Robert Fico miniszterelnök is lemondjon, hiszen azt nem tette volna meg, akkor a Híd egy előrehozott választásokat kezdeményezett volna, illetve a tárgyalásokat kezdeményezte volna, és adott esetben visszahívta volna a minisztereit, tehát ilyen zsarolási potenciálja volt, hiszen ő adja a parlamenti többséget. Viszont úgy, hogy Fico lemond, a Hídban pedig úgy vélem, hogy felerősödtek azok a hangok, ezek egyébként leginkább a regionális magyar politikusok által képviselt hangok, akik félnek a források elesésétől és ugye a kisebbségi érdekképviselet megszűnésétől. Ők amellett érveltek, hogy maradni kell a kormányban, és azzal a feltétellel, hogyha a kormány feje, Fico, gyakorlatilag hátra lép egyet, mint mondtam, úgy érem, hogy a háttérben, tehát nem feltétlenül írja ki magát a szmeles rendszerből, ezzel elfogadható vált a Híd számára a kormány fenntartása. És így politikai értelemben a koalíció nincs veszélyben, hiszen a többsége a parlamentben megvan, és a következő választásokig kibírhatja. Szerintem az is egy nagyon fontos szempont volt, hogy megjelentek közvéleménykutatási adatok időközben, és azok azt már nagy mértékű támogatottság jelesztését mutatták, és Robert Ficoban biztosan se lett az a lehetőség, hogy előrehozott választások lesznek, akkor semmilyen mód nincs arra, hogy a hatalmát megtartsa. Tehát itt gyakorlatilag semmilyen más választás nem maradt. Hogyha úgymond politikai értelemben túl szeretné élni ezt a válságot, akkor az volt a választás, hogy hátra kellett lépni egyet. Ami egyébként már korábban is, mint ahogy említettem, is napirenden volt. Tehát olyan értelemben valamilyen szinten ez nem teljes veszteség, az mert nem teljes lefejezése volt, azt merem belőle a forgatókönyv korábban is már.
De ez, amit ön mond, ez arra utal, hogy a többi politikai aktornak nincs is tulajdonképpen semmiféle szerepe. Tehát a kormánykoalíció eléggé erős ahhoz, hogy úgymond házon belül meghozza a maga döntéseit, ami neki megfelel, és nem kell tudomást vennie a társadalom többi szereplőinek az álláspontjáról. Jól igen, értem?
Igen, ez sajnos pontosan így van. Ugye nagyon erős törésvonal alakult ki a kormány és az ellenzék között, tehát gyakorlatilag olyan szintre siet le a kommunikáció, hogy az egyik fél a másikat ezt nem is tekinti legitim partnernek, tehát gyakorlatilag Fico és a pártja arra hivatkozik, és egyébként most már Bugár Béla és a Híd is, hogy az ellenzék instabilitást akar, az ellenzék kormányváltás esetén instabilitásba vezetni az országot és veszélyeztetni azokat az eredményeket, amelyet egyébként ön is említett, hogy kívülről Szlovákiát egy stabil országnak mutatják. És erre hivatkozva ő nem tartja relevánsnak az ellenzéki erők véleményét, illetve az ellenzéki aktorok, legyenek azok párton kívüliek, akár értelmiségi gondolkodók, vagy bárki más, az ellenzéki hódoltatás tartozók, a véleményét egész egyszerűen nem kívánja figyelembe venni. Illetve az is megesett, hogy a tüntetések szervezőit Robert Fico egész egyszerűen soros ügynöknek titulálta, azt próbálta besugarni, hogy külföldi erők próbálják megbuktatni a kormányt, tehát ő azt próbálja kommunikálni, hogy teljes mértékben legitim az ő kormányzása. És egyébként Bugár Béla is számtalanszor elmondta, hogy 2016-ban ez a kormánykoalíció kapott felhatalmazást arra, hogy 4 évre vezesse a kormányt, és ezzel élni is fognak, és utána a választáson pedig a társadalomnak lesz lehetősége elmondani a véleményét. Tehát jogilag nincs megkötve, mert gyakorlatilag kitöltheti a ciklusát minden probléma nélkül. Most ez volt a kommunikációs része a dolognak, a valódi része pedig én úgy gondolom, hogy amennyiben az ellenzék hatalomra kerülne, és valóban ezek az éles törésvonalak arra sarkolnák őket, hogy esetleg feltárják ezeket a szemeles ügyeket, akkor valóban bajban érezhetné magát, akár a miniszterelnök vagy a közvetlen környezete, nagyon kínos pillanatokat átélve. Tehát, hogy ezt a ciklust kitöltse, gyakorlatilag csak ez egy választás volt, hogy így tudja megtartani a hatalmat, legalább a saját pártja kezében. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem a hosszú távú politikai érdeket veszik figyelembe, hanem inkább most csak a saját érdeküket, hogy ezt a két évet valahogy vészeljék át, kikeveredjenek ebből a súlyos válságból, és utána pedig minden bizonyos Fico dolgozni fog valamilyen menekülő útvonalon, mint ahogy korábban említettem, hogy a köztársaság elnök választás az nem érhet szóba, hiszen legutóbb akkor a pofosz kapott amerikai fiskától, hogy én nem gondolom, hogy ebbe ismét beleszaladna. Ráadásul most a népszerűsége is visszaesett. Korábban lehetőség lett volna számára, hogy Európai Uniós pozíció betöltése, most már megítélése az ügy kapcsán ismét. Ezen a téren is visszaesett, tehát gondolom, hogy ezek az ajtók is zárulnak belőtte. Most lesz két év, hogy kitalálja, hogy milyen egyéb közjogi tisztséget vállaljon, hogy gyakorlatilag átmentse magát egy másik státuszba, és támadhatatlanná váljon a következő kormánykoalíciótól.
Tehát ez Fico személyes karrierjének a jövője, viszont ami a kormányzás jövőjét illeti, ugye a helyzet, mint ahogy ön is utalt rá, számunkra nagyon is ismerős, mert az utóbbi egy évben három politikai válságot is okozott Romániában az, hogy idővel feszültség alakul ki az adminisztratív hatalommal rendelkező miniszterelnök és a politikai hatalommal bíró pártelnök között. De most, hogyha Fico irányítaná a háttérből a kormányt, akkor nem ismerem a szlovák pártoknak a belső viszonyait, de nem állna fenn ugyanez a veszély ott is?
Úgy gondolom, hogy nem. De inkább azért nem, mert a következő miniszterelnök Peter Pellegrini, ő Robert Fico egyik alelnöke volt a Smerben, ő teljes mértékben úgymond lojális ember Robert Fico is a Smerhez, legalábbis az alelnöki szerepben eddig ez volt. Én úgy gondolom, hogy miniszterelnökként is ezt fel fogja tartani. Én azt vélelmezem, hogy a Smer felismerte azt az érdekét, hogy most össze kell tartaniuk, most itt nincs helye széthúzásnak, hiszen azzal gyakorlatilag a saját nem csak politikai karrierjüket, hanem olyan értelemben biztonságukat is kockáztatnák, hogy valóban volt számtalan, feltáratlan korrupciós ügy, amit adott esetben egy ellenzéki, most még ellenzéki kormánykoalíció, hogyha hatalomra jut, adott esetben fel is tárhatnának, tehát gyakorlatilag veszélyben érezheti magukat ezek a szmeres politikusok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy összetartás lesz jellemző a következő szmeres kormányra, és heterogenitás. Ha lesznek is konfliktusok, mert mindig voltak, azokat nem a médiában fogják lejátszani, úgymond leharcolni, hanem azt majd a háttérben ők. Én azt vélelmezem, hogy meg fogják oldolni. Természetesen lehetnek olyan súlyos ügyek a jövőben is, ami már tartatatlanná teszi a koalíció fenntartását, de az nem hiszem, hogy az egyes pártokon belül fog ez a törésvonal kialakulni, hanem az esetleg pártok között, tehát leginkább a Híd és az már között.
Mennyire független a szlovákiai nyomozóhatóság és az igazságszolgáltatás? Tehát feltétlenül hatalomváltásra lenne szükség ahhoz, hogy feltárják a politikai és az üzleti összefonódásokat?
Igen, nagyon sokszor elhangzik az a kritika, hogy a szlovák igazságszolgáltatás nem teljesen független. Ugye azért volt nagyon ellentmondásos a szituáció kormányalakítás környékén, hiszen a Híd azzal kampányolt, és az volt fő programpontjuk, hogy az igazságszolgáltatásba visszaszerzik, úgymond az igazságszolgáltatásba, tehát bizalmat, állampolgárok által bizalmat visszaszerzik, és egy reformjavaslat találtak elő, és egy igazságügyi miniszterre tett javaslatuk is volt, miután a kormányba kerültek, és Lucia Zsitnyi azt kell, a Hídé volt az igazságügyi minisztérium. Nem gondolom én azt, hogy valójában az igazságügyi tárca lett volna itt a kulcskérdés, sokkal inkább a rendőrség. Hogy amikor ezeket a korrupciós ügyeket feltárni próbálta az ellenzék vagy az újságíró, akkor mindig az volt, hogy a rendőrség valamilyen indokra hivatkozva nem indított nyomozást, és ennek a rendőrségnek a feje pedig a belügyminiszter volt, Robert Kalinyák, aki ismétlem, hogy ő kulcspozícióban volt, és azért volt az, hogy bármilyen botrány gyakorlatilag képes volt túlélni. Tehát leginkább a rendőrség esetében beszélhetünk erről. Ha adott esetben kormányváltás lesz, az egy nagyon érdekes kérdés, hiszen jelenlegi jobboldali pártokat elnézve azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy stabilabb lesz a Szlovákia jövője abban az esetben, hiszen ezek a pártok egyrészt egymással is sok esetben konfliktusos viszonyban állnak, bár ezt most igyekeznek a háttérbe tolni, most nagyon egységesnek látszanak, viszont ők sem mellőzik a populizmus, hogyha erre szükség van. Úgyhogy leginkább, hogyha adott esetben egy jobboldali kormányt kell vizionálni, akkor, amit mondani tudok, az inkább a homályosság. Nagyon nem látható az, hogy mi az ő politikai programjuk és mi az ő céljuk. Gyakorlatilag az egész eddigi tevékenységük arra épült, hogy Ficóék lopnak, Ficóék hazudnak, és ezt a rezsimet el kell takarítani. Valós programpontokat adtak ugyan, de egy koherens víziót az országra nézve én nem bírtam felfedezni, úgyhogy nagy kérdés, hogy mi lesz. Az nagyon biztos, hogy Ficóval szembeni személyes ellentét az nagyon erős, és azért vélelmezem azt, hogy Ficónak lehet félni valója, hogyha esetleg ők kormányra kerülnek, hogy az ő jobboldali kormánykoalíció bizonyos tekintetben elszámoltatná ezt a Smeres rezsimet, és ezért volt nagyon fontos, ezért volt nagyon nagy tétje ennek a dolognak a Smeres szempontjából, és ezért volt mindennél fontosabb az, hogy fenntartsa ezt a kormánykoalíciót.
Itt a politikai válság mellett nyilván van egy bizalmi válság is, amivel, mint ön utalt rá, Robert Fico nem nagyon foglalkozik. Hogyan befolyásolja a magyar közösségnek a megítélését az, ahogyan a Híd pozícionálódik ebben a helyzetben? Tehát nem várják el esetleg tőle azt, hogy kilépjen a koalícióból, és ezt azért is kérdezem, mert itt Romániában tanúi lehettünk annak, hogy az egyébként nyitott román értelmiség is hátat fordított az RMDSZ-nek, a Magyar Érdekvédelmi Szervezetnek, mert azt támogatja a parlamentben a korruptnak tartott szociáldemokrata kormányt.
Ugye az Romániában is több esetben megtörtént, mint ami most Szlovákiában először, hogy egy teljesen ellentétes politikai táborhoz tartozó közösséget, aki korábban még ráadásul a mi közösségünkben, olyan értelemben mi közösségünkben, hogy a Híd szemszögéből nézve az ő közösségben gyakran bele is rúgott, kormánykoalíciót kötöttek, arra hivatkozva, hogy a kisebbségi érdekeket így tudják a leghatékonyabban érvényesíteni. Az volt a meglepő akkor, hogy a szlovákiai magyar közösség nem fordult el a Hídtól egyáltalán, leginkább a Hídnak a markáns táborát képező szlovák szavazók voltak azok, akik elfordultak tőle. Mi egyébként nem egy csekély tábor, hiszen a Hídnak szavazóinak a magjának a 60%-át, tehát még nagyrészt még mindig magyarok teszik ki a Híd szavazói bázisát, de a 30-40%-nyi szlovák szavazó az már nagyon kellett a Hídnak ahhoz, hogy a legutóbbi parlamenti választáson egyáltalán parlamenti erő legyen. És leginkább ezeket a szlovák szavazókat halegította magára a Híd azáltal, hogy a korábban politikai ellenkező táborhoz tartozó Smerrel kötöttek szövetséget. De most is a válság során is az volt felfedezhető, hogy a Hídnak a magyar struktúrái, a járási szervezetei voltak azok, akik ráadásul nagyon is hangosan lobbiztak azért a pártvezetéssel szemben, és leginkább a szlovák tagsággal szemben, hogy bent kell maradni ebben a koalícióban, hiszen hogyha kilépünk, akkor elveszítjük ezeket a támogatási forrásokat, amelyeket egyébként a Híd bizony el kell ismerni, hogy sikeresen kiharcolt a kormány működése során. Itt a megosztottságot én inkább az MKP és a Híd között látom elmélyülni. Ugye van egy másik markáns magyar párt is, a magát egyetlen magyar pártnak tartó MKP-t hozzá kell tenni, amelyik viszont kezdetektől fogva a kormány távozását követelte, meglehetősen élesen. Ugye média felületet nem nagyon kaptak, hiszen leginkább az volt a kérdés, hogy a Híd támogatni fogja továbbra is a kormánykoalíciót, ezért leginkább a Hídnak ez a szintű mélegelése került a reflektorfénybe. Az MKP-nek viszont volt egy következetes politikája, mégpedig az, hogy el kell távolítani ezt a kormánykoalíciót, és az MKP adott esetben akár a jelentőbeli jobboldali koalíciónak is a része lenne, és abba próbál most nagyon erősen beleintegrálódni. Csak így történt egy olyan dolog, amire most felhívom a figyelmet, ez pedig az volt, hogy Fico bejelentette, hogy soros emberek állnak a háttérben. Ugye sajnos ilyen dolgokról kell politikai rendszernek manapság beszélgetnie, ilyeneket kell labda vesznie. És a magyar miniszterelnök Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy gyakorlatilag kiállt Fico mellett, azt mondta, hogy ő soros embereit véli szintén felfedezni a szlovákiai események mögött. És ezzel gyakorlatilag az MKP, aki egyébként a Fidesz stratégiai szövetségese, a Fidesztől rengeteg pénzt kap különböző alapítványi támogatásokra, mert a magyar államkosszából oda egészen fontos, ami egyébként szerintem nagyon jó dolog, tehát ez helyes dolog, hogy az anyaország támogatja a határon túli szervezeteket. Az már kicsit visszás, hogy a Híd semmi hasonló forrásban nem részesülhet, de ez egy másik beszélgetés témája lenne. Na és az MKP-nak ezért szembe kellett nézni azzal, hogy mivel kezdettől fogva ők is kiálltak a kormány távozása mellett, Orbán Viktor pedig bevédte a Ficót, és azt mondta, hogy az ellenzéki erők, akik le akarják váltani a soros emberei, szembesült azzal a kettősséggel, hogy egyrészt a saját szövetségese gyakorlatilag közvetve soros embereinek titulált őket, és ezt bizony meg is kapták, hogy egyrészt a Hídtól, másrészt pedig a szlovákiai magyar közösségtől. Hát a szlovákiai magyar közgondolkodók ezt az MKP szemére vetették, és az MKP nem is tudott erre egy hatásos választ adni. Tehát ez egyrészt az bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök leginkább úgy tekint a szlovákiai eseményekre, amiből a magyar belpolitikai hasznot tud húzni, tehát ez nagyon fontos. Másrészt pedig az MKP lojális volt a miniszterelnök, viszont azzal a saját politikájában tett kárt. És ez elmélyítette a törésvonalat az MKP és a Híd között is, ez pedig azért nagyon veszélyes, mert ha a Híd adott esetben elveszíti a szlovák szavazóit, akkor könnyen lehet, hogy a következő parlamentben nem lesz lesz magyar képviselet. Ez nagyon könnyen előfordulhat, és ez most már egy valós veszély a szlovákiai magyarság nézve.
Az utolsó kérdésem ezzel a sorosozással kapcsolatos. Fico miniszterelnök tavaly kijelentette, vagy most már volt miniszterelnök, hogy Szlovákia a térség Európa párti szigete. És ezzel nyilvánvalóan megpróbált kiemelkedni a régió euroszkeptikus és illiberális vezetői közül. Most viszont, ahogy ön is említette, a Ján Kuciák meggyilkolását követő tüntetések után azt mondta, hogy ő is Soros György kezét látja az események mögött. Előrevetít ez a diskurzus egy fordulatot, vagy akár eltolódást Szlovákia esetében is ebbe a már említett illiberális irányba?
Nagyon fontos az, és ez a legelején is talán itt érhető tette leginkább az, hogy azt mondtam, hogy ezt már magát baloldalinak tartja, hogy ezt már a legfőbb politikai mondását mindig ahhoz igazítja, hogy rövid távon miből tud profitálni. Ugye kezdetben a választások előtt, 2016-ban, hogy emlékezhetünk akkor, hogy nehezedett migrációsni más Európára, és leginkább Kelet-Európára, vagy Kelet-Európára is. És akkor úgy gondolta a Fico, hogy a migránsválságból is profitálhat, és gyakorlatilag előállt egy olyan kampánya, ami a korábbi magyar miniszterelnök retorikájának a másolata volt, megvédjük Szlovákiát, hogy emlékezhetünk annak idején Magyarországon is láttuk, megvédjük Magyarországot, Mourinhókat, tehát gyakorlatilag a kampányszlogán a metódus az egésznek a tartalma az ennek a másolása volt. Ennek az lett az eredménye, hogy a Fitonásokkal markánsabban bevándorlás ellenes, szélsőséges, majdnem nyíltan fasiszta és betiltás alatt álló párt 8%-ot jóvá tudott írni a saját támogatói körében, mégis Fito veszített, és az volt ennek a tanulsága Fito számára, hogy akkor neki egy Európa pártibb irányvonalat kell képviselnie, és az ellenzékkel szemben ő úgy kívánta pozícionálni magát, mint a stabilitás, az általános európai értékeknek a védelmezője, és ezért tehát elő az Európai Unió belső magjához való csatlakozásának elkerületetlenségével, és azzal érgatott, hogy ha a jobb oldal hatalomra kerül, akkor ez a csatlakozás ez veszélybe kerül. Ennek egyébként valamilyen szinten lehet alapja is, hiszen a legnagyobb jobb oldali erő a Szabadság és Szolidaritás párt sok tekintetben euroszkeptikusnak tekinthető, de hát ez még a jövő zenéje, egyáltalán nem beszélhetünk még ilyen hasonló veszélyekről, ez tényleg nagyon távoli dolog. Viszont miután kirobbant ez a válság, és Ficónak valami nagyon erőset kellett mondani, és valamilyen választ kellett adni arra, hogy gyakorlatilag a személyével szemben, a rendszerével szemben egy 105-es tömeg ott tüntett Pozsonyban, Pozsony utcáin, ez előállt azzal, hogy ezek az emberek, ezek a tüntetők, vagy inkább a tüntetés szervezői, ezek soros is terők, megint csak Magyarországból másolva ezt a már ott már bevált modellt, csak ugye az a különbség a két politikai rendszer között, hogy a Ficónak, a kemény magy, szavazóinak a kemény magjának, tehát ennek a 20%-os bázisnak az egyben tartására az elég lehet, tehát már 20%-ra apadt a Smer támogatottsága, egyébként a csúcson is csak 40 volt, és általában 30% körül mozgott, tehát nem tudta annyira leuralni a politikai rendszert, mint mondjuk Orbán Viktor Magyarországon. Tehát itt ez a 20% megtartására talán elég lehet neki, viszont ezzel a 20%-kal a szlovák választási rendszerből következően, ami egy teljesen arányos választási rendszer, már nem lehet fenntartani a hatalmat. Mi Magyarországon gyakorlatilag ez a fajta leegyszerűsítő kommunikáció, ez elég lehet arra, hogy a markáns Fideszes szavazóbázist ezt a 40%-nyi embert egyben tartsa, és az egyéni választókerületekben akár 35-40%-kal is a Fidesz a parlamentben egy adott esetben kétharmadis többséget is szerezhet. Tehát Fico rosszul ismerte fel a két politikai rendszer közötti párhuzamokat, és nem számolt a két politikai rendszernek a különbözőségével, és ez a hirtelen adott válasz csak még inkább visszatette és váltott ki a társadalomban. Ez ennek volt köszönhető. Ez egy kommunikációs fordulat volt, és nagyon elhibázott meg bizonyul.
Bejelentette lemondását a szlovák miniszterelnök, hogy így próbálja enyhíteni a Ján Kuciák újságíró meggyilkolása nyomán kialakult politikai válságot. A kialakult helyzetről Zsoltos Ákos politológussal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a meghívást, és szép napot kívánok!